2001. decemberében egy ünnepváró estén a soproni Dömötöri cukrászda előtt karácsonyi dalokat énekeltünk a megmegálló járókelőknek. Akkor még nem tudtuk, hogy megalakultunk, csak azt, hogy jó együtt több szólamban énekelni. Azóta azt is tapasztaljuk, hogy a meglévő barátságot erősíti a közös muzsikálás, és általa újabbak is köttetnek. Ez a leírás szerepel a soproni Kórus Spontánusz kórustörténeti ismertetőjében, amely azóta egy 35-40 fős kórussá nőtte ki magát, s amelynek alapítói között, s azon a bizonyos karácsonyi utcai éneklésen ott volt Kocsis Holper Zoltán is, aki azóta már több kórus életében fontos szerepet játszik. Nehéz lenne itt mindet felsorolni, de egyet mindenképpen kiemelek közülük, hiszen 2019-től a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vas Lajos kórusának vendégkarnagya is. Szakmai munkásságát 2018. decemberében Artisjus díjjal, 2019. januárjában pedig Kóta díjjal ismerték el. De azt is elmondhatjuk róla, hogy a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének röviden a Kóta elnöke, amely a legnagyobb múltra visszatekintő, a területet átfogó és reprezentáló szakmai egyesület. Vendégem tehát Kocsis Holper Zoltán karnagy, szólóénekes és zenetanár, akit sok szeretettel köszöntök a Pátria Rádió stúdiójában. Üdvözlöm!
Kezi csókolom, sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
A felvezetőben a Kórus Spontánusszal kezdtem a bemutatást. Jól gondolom, hogy ez egy meghatározó dolog volt abban, hogy a karvezetés útjára lépett, annál is inkább, mert 2001-ben, vagyis ugyanebben az évben, amikor ez a kórus alakult, még a Nyugat-Magyarországi Egyetem közgazdaságtudományi karán tanult, amit néhány év múlva a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, vagyis a Zeneakadémiára cserélt le.
Igen, hát olyannyira meghatározó volt, hogy én, habár közgázon kezdtem a tanulmányaimat, én színész szerettem volna lenni. Tehát 2001-ben, amikor a kórus alakult, akkor nem gondoltam még arra, hogy én valaha ezzel fogok foglalkozni. Két év elteltével, amikor rájöttem, hogy azért a közgazdaságtudományi pálya az valahogy nem elégíti ki minden területen az én igényeimet, meg hát a színművészetire próbáltam felvételizni, és akkor szembesültem vele, hogy azért sokkal tehetségesebb színészek is vannak. És akkor emlékszem, hogy egyszer Szilvási Beáta, aki tulajdonképpen a Spontánusznak a szülő anyja, mert az ő fejéből pattant ki, hogy énekeljünk az utcán, ő kérdezte meg tőlem, hogy nem gondolkodtál azon, hogy esetleg ebben foglalkozz, hiszen jól csinálod, szereted, és mondtam, hogy jé, tényleg, hát annyira kézenfekvő. És akkor nagyon aktívan felkészültem a zeneakadémiai felvételére, no, nem a nulláról, mert azért én 7 éves koromtól kezdve zeneiskolában tanultam zongorázni, meg nagyon szerettem a szolfést is, úgyhogy így kerültem a karvezetés pálya közelébe.
Ez azt jelenti, hogy gyerekkorától körülvette a zenét, ez nagyon aktív része volt az életének?
Én már óvodás koromban is nagyon szerettem énekelni, meg látom fotókon, hogy én mentem a sor elején, és nyitott szájjal ordítottam az énekeket. Azt mondják, nagyon szerettem énekelni. A nővéremet láttam, emlékszem, kiskoromban éneklő ifjúságokon énekelni az iskolai kóruson, ilyen 100-120 fős iskolai énekkarok voltak akkoriban Magyarországon, és ez egy egész napos rendezvény volt, ahol megmérették magukat az iskolai énekkarok, és akkor mondtam, hogy fú, ilyet én is szeretnék. Úgyhogy tulajdonképpen még az iskolai időszak előtt már bezárt engem ez a világ.
Hogyha rákötünk a Zeneakadémiára, akkor hogyan képződik az, aki karvezetőnek tanul? Mert hogy azt jobban el tudjuk képzelni, hogy milyen, amikor egy hangszeren tanul valaki, de egy karvezetőnek milyen oktatáson kell végigmennie?
Egy karvezetés szakon nagyon sok mindent tanulunk, tehát a szolfést, ugye gyakorlatilag a zenei írás olvasásnak a gyakorlata, meg zeneelmélet, ez a harmónia világok, darabok elemzése, hogy áll össze egy zene, tehát elméleti rész van, gyakorlati rész van, meg kell tanulnunk a vezénylésnek ezeket az alap, hát mondjuk úgy koreográfiáját, ami alapján tudunk mutatni és irányokat adni a zenének, mi súlyos, mi súlytalan, meg hát nagyon fontos megtanulni azt, hogy hogyan tudunk érthetően vezényelni. Akkor tudnunk kell zongorázni, jó esetben tudnunk kell énekelni, és hát emellett még zenetörténet óránk volt, esztétika óránk volt, tehát rengeteg minden volt.
Ez mit jelent, hogy jó esetben tudnunk kell énekelni? Ez azt gondolnám, hogy ez egy alapvető feladat.
Sajnos az én véleményemet tükrözte. Nagyon sok esetben azt látom, hogy nem jut időnk kellően kiművelni a hangunkat. Ez annyira sok órát jelent a Zeneakadémián, hogy nyilván ott nem lehetett maximálisan megtanulni, tökéletesen énekelni. Én például utána még elmentem a Győri Széchenyi István Egyetemnek a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetébe magánének szakra, és azt is elvégeztem, mert én azt gondoltam, hogy ugye én az emberek hangjával dolgozom, tehát akkor nekem maximálisan kell tudnom uralni a hangomat, ahhoz, hogy tudjam, hogy mit várhatok el.
A szolfézs az egy következő téma, amire még vissza szeretnék térni, de a karvezetésnél maradva, hogy mi tulajdonképpen a karvezetőnek a feladata? Mit csinál?
Egy karvezető tulajdonképpen, ha amatőr világban nézem, az amatőr kórus mozgalomban, akkor egyrészt fontos a pedagógiai szerepünk, tehát hogy egy csoportot hogyan tudunk összefogni, hogyan tudjuk egybetartani. A zenei oldalról pedig műsorokat kell kitalálni, koncertek programjait kell kitalálni. A próbákon pedig hangot képzünk, a darabokat betanítjuk, a hangokat betanítjuk, és aztán a végén rátesszük a zenei történéseket. Amikor már megvannak a hangok, akkor tudunk a zenei történésekről beszélni. A professzionális világban nyilván ott már elvárható egyfajta kódolvasási készség, tehát ott a hangokat jó esetben nem én tanítom be, hanem általában szólampróbákon megtanuljuk a hangokat, és akkor, amikor jön a karnagy, akkor már egy hangtudással elkezdünk a zenével foglalkozni, a zenei történésekkel, hogy egységesen szóljon, összhangzást alakítunk ki, illetve mire jön a karmester, akkor ő már egy olyan nyersanyagot kapjon a kezébe, amivel ő már csak tényleg tulajdonképpen icipicit kell dolgozzon, hogy a maximális zeneiség megszülessen, hiszen neki a zenekarral is kell dolgoznia.
Most egy pillanatra azt hiszem, hogy elvesztem a fogalmakban. Említett karvezetőt, amire én is kérdeztem, karnagyot és karmestert.
Igen.
Ez mind három különböző funkció lényegében?
Azt gondolom, hogy a karnagyot szoktuk használni a fuvolzenekari karnagyok esetében is, tehát akik fuvolzenekart vezényelnek, szoktuk használni a kórusok esetében is. Karvezetőt kizárólag a kórusok esetében szoktunk használni, a karmester pedig a szimfonikus zenekaroknak a vezetője. De tulajdonképpen nyilván vannak apróbb különbségek, de mondjuk a zene oldaláról nézve mindegyiknek az a feladata, hogy egybetartsa a társaságot, zenei impulzusokat adjon, mint a színházban a rendező. Legyen elképzelése a darabról, azt végig tudja vinni, érdekelté tudja tenni a muzsikusokat abban, hogy azt, amikor előadják, az a kifejező mód, az megszülessen, úgyhogy elég összetett munka.
Még egyszer visszatérek arra a kérdésre, hogy mi a karmester feladata, most talán ezt a kifejezést használom, hogy amikor már produkció van, és ő a pálcával integet, hogy ezt a csúnya kifejezést használjam, tehát hogy vezényel, akkor tulajdonképpen miben segíti a kórus munkáját?
Az együtt muzsikálásban. Tehát, hogy érdemes kipróbálni egy kísérletet, hogy ha megkérünk egy csoport embert, hogy mindenki válasszon egy olyan tempót, ami szerinte se nem lassú, se nem gyors, és számoljon abban a tempóban, amit ő ilyennek tart. Tehát se nem lassú, se nem gyors, és mi mérjük az időt, és azt mondjuk, hogy egy perc múlva, akkor mindenki mondja, hogy hányas számnál tart. Én ezt többször megcsináltam, akkor döbbenetes különbségek vannak. Tehát van, aki egy perc alatt 40-ig jut, és van, aki egy perc alatt 140-ig jut. És ugyanazt az instrukciót kapta mindenki, se túl lassan, se túl gyorsan. Ennyiféle módon éljük meg a mindennapokat. Ahhoz, hogy egy bizonyos létszámú együttes együtt tudjon muzsikálni, egy tempóban együtt legyenek a hangok, muszáj, hogy valaki kint legyen, és ezt kézben tartsa. Különben ennyi fajta vélemény lenne, és lehetetlen lenne együtt játszani. Úgyhogy a legfontosabb feladata egyrészt, mint az edző, hogy figyelmeztetem a megbeszélt taktikára, tehát a megbeszélt zenei történésekre. Vannak helyek, amik nagyon nehezen vannak együtt, ott észnél kell lenni, és mutatni kell, hogy te most játsz, te most hagyd abba. De alapvetően az a feladatunk egy koncerten, hogy hallgassuk, ami történik, reagáljunk arra, mint egy jó hangmérnök, belőled egy picit több, belőled egy kicsit kevesebb, ugyanis mihelyest beül a közönség, megváltozik a terem akusztikája, tehát nekünk állandóan reagálni kell. Ha valami történik, ott legyünk, tudjunk segíteni, de mondom, a legfontosabb, hogy a tempót mutassuk, és érthető gesztusokat adjunk olyan helyeken, ahol veszély van, hogy esetleg a nagy létszám miatt nem halljuk egymást, vagy nem tudjuk pontosan, mit kell tenni.
Tud ott és akkor abban a pillanatban hathatós segítséget adni ilyenkor a karmester? Tehát, hogy bele tud nyúlni abba, ami már elindult?
Természetesen. Mindig bele tudunk nyúlni. Hát nyilván erre vannak technikák, nem ördöngösség. Hát ezt tanuljuk, hogy hogyan tudunk beavatkozni, de egy csomó minden egyébként úgyis a gyakorlattal jön. Nyilván szerencsés, hogyha nem kell nagyon belenyúlni egy darabba, tehát ha sikerült jól felkészülni, de hát mindenki életében van olyan, amikor ez nem adatik meg. Olyankor például nagyon fontos, hogy összhang legyen az együttes meg a karnagy között. Tehát mondom, ami látszólag kintről egy hadonászásnak tűnik, ott valójában a legfontosabb információ az a tempó. Tehát amikor leír a kéz, az egy lüktetési pont. Amikor újra leír, ez a BPM, tehát hogy vagy metronóm szám a mi világunkban, tehát muszáj, hogy azt a tempót figyeljük, és azt mindenki értse, ugyanis a hangszeresek például számolnak. Tehát egy fúvósnak a kottájában nem egyszer van olyan, hogy játszik 4 ütemet, és be van írva, hogy 42 ütem szünet. Na most az, hogy ő tudja, hogy hol tartunk, ahhoz egy karmesternek borzasztó egyértelműen kell a lüktetést mutatni és segítenie, hogy ő tudja számolni, hogy mikor jön a 43. ütem, amikor már be kell lépni.
Tehát nem a dallamot figyeli, hanem ő számol, tényleg.
Hát nyilván egy idő után, ha nagyon ismeri a darabot, akkor már nincs ilyen probléma. De mondjuk egy kortárs ősbemutatónál, amit soha nem játszott és soha nem hallott, hát bizony, ott nagyon komolyan kell figyelni és számolni. Mert hogy történhet valami. Tehát nekem színházi világban volt olyan történetem, hogy az egyik színész véletlenül ugrott 20 oldalt. De akkor azonnal be kellett ugrani, szóval azért ezek, ott az ügyelő ez, aki erre figyel.
A szolfés kapcsán beszéljünk arról, hogy hol tart az iskolai zenei képzés Magyarországon, mert hogy gyakorta hallottam olyan fiataloktól, akik általános iskolai tanulmányok után Magyarországra terveztek menni bármilyen zeneszakos középiskolába, hogy féltek a felvételitől, mert hogy ott a szolfés szerves részét képezi a zenei oktatásnak. Nálunk ezzel kevésbé találkoznak. A kérdésem az, hogy ön érzékeli ezt a fajta lemaradást, amikor itt Szlovákiában dolgozik, illetve hogy hol tart Magyarországon most a szolfés oktatás?
Nekem nincs ilyen jellegű tapasztalatom, tehát ezt nem tudom megítélni, hogy itt hol tart. Arról tudok beszélni, ami nálunk van. Ugye én majdnem 8 évig szolfés tanárként is dolgoztam a Soproni Zeneiskolában, így kezdtem a diploma után. Nálunk valóban nagyon fontos a kottolvasás megtanulása, és elsősorban az éneklésen keresztül. Tehát az, hogyha az ember a népzenei kincsen, mert ugye azok állnak valahogy genetikailag a legközelebb hozzánk, a gyerekek még mindig a mai napig nagyon élvezik a magyar népdalokat odahaza, azokon megtanulnak dallamkincseket, megtanulunk kottát olvasni, van ez a relatív szolmizáció, amit ugye a Kodály révén, a Kodály koncepció révén használunk, ami nagyon nagy segítség, és akkor megtanulunk kottát olvasni, közben ugye a hangszeren is tanul egy egészen másfajta rendszert, ott megtanulja, hogy az ABC-s névhez milyen billentyű tartozik, de a legfontosabb az, hogy ez az éneklési alapú szolfés oktatás, zeneelméleti képzés, ez nálunk valóban fontos a zeneiskolában. Ez mind a mai napig így van.
Az fontos, hogy egy karéneklő tudjon kottát olvasni?
Egy amatőr világban én nem szoktam... Nem tudom elvárni, nyilván sokkal egyszerűbb lenne, tehát gondoljunk bele, tartanánk egy felolvasó estet, kiosztjuk a papírokat, és mindenki felolvassa a saját sorát. Na most, ha valaki nem tud olvasni, mert itt erről van szó, akkor annak előre el kell mondanom, hogy mi a mondat, ő azt elmondja, lehet, hogy bakizik benne, akkor mondom még egyszer, akkor még egyszer, és bízom benne, hogy ötödikre tudja, és akkor utána össze tudjuk talán tenni, de még mindig lehet benne hiba. Na, ezt csináljuk az amatőr világban. Tehát amikor valaki hallás után tanul, akkor mi azt bemutatjuk, ő megpróbálja memorizálni. Én néha elképedve nézem az amatőr énekeseket, hogy milyen nehéz fordulatokat képesek megjegyezni hallás után, ami nekem még kottával a kezemben is néha bizony fejtörést okoz. De valószínűleg ennek az az oka, hogy mivel ő ilyen értelme nem köti őket a kotta, sokkal jobban kifejlődik az ő hallási és memorizálási képességük. Az is egy tapasztalatom az amatőr világban, hogy aki hosszú-hosszú évekig énekel kórusba, 10-20 évig, egy idő után egy ilyen látens kottolvasás kialakult. Tehát egy könnyen emészthető zenét már szinte elsőre le fog tudni énekelni, ha van mellette valaki, aki vezeti, de meg tudja oldani. A professzionális világban meg hát igenis elvárás. Tehát azért mondtam a színházi hasonlatot, tehát ott már azért elvárás, hogy el tudja olvasni a kottát. Persze vannak olyan bonyolult darabok, ahol kell segítenünk, mert nem annyira egyértelmű, ami történik, meg hát egy profi kórusnak hihetetlen sokszínű világban kell mozognia, tehát hogy a baroktól kezdve a kortárs zenéig, a romantika, a bécsi klasszika, mindent kell tudni, és azért az elég nehéz. Szóval ez olyan, mintha egy futót arra kérnénk, hogy fusson 100 méteren is tökéletesen, 200-on is, meg a maratont is pontosan ugyanolyan jól fussa, nem ugyanaz a izomzat kell hozzá. Szóval bizony ez egy kemény munka.
Változott-e az alatt a több mint 20 év alatt, amióta karvezetéssel aktívan foglalkozik az, ahogyan gondolkodott, illetve gondolkozik a karéneklésről vagy a karvezetésről?
A karéneklésről nem hiszem, hogy változott a véleményem. Inkább megtaláltam a helyét az én színházi érdeklődésemnek a kóruszenében. Ugye ez egy szöveges zenés műfaj, ez nagyon fontos. Ugye a hangszereseknél nincs szöveg, ott maga a zene hat. A szöveges zenénél pedig van egy olyan tartalom, amit mindenki ért. Tehát a közönség is, a laikus is, a szöveg. Az ad értelmet annak, ami történik, és azt festi meg a zene. És ennek hihetetlen ereje van, én azt hiszem, és azt gondolom, hogy ebben megerősödtem. Tehát ha sok ember, gondoljunk bele, egy kórusban sok embernek kell ugyanazt a célt elérnie, úgy, hogy közben mindenki a saját egyéniségét teszi bele, de úgy, hogy nem hivalkodik vele. Szóval szoktam mondani, hogy egy jófajta kóruséneklés az egy nagyon jó közösséget épít. Egy nagyon jó demokratikus viselkedést, mert van, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, de azon belül a saját képességeimnek és adottságaimnak megfelelően hoznom kell azt a feladatot, amit kell tennem, úgy, hogy közben a mellettem levőknek sem ártok, sőt, segítek nekik, és ez viszont hat. A karvezetés szempontjából, meg ahogy megyek előre, egyre inkább azt látom, hogy a vezénylés technika és minden az gyakorlatilag egy 5-10%-os, de ha az nincs meg, akkor nincs semmi, tehát az egy szükséges, és de nem elégséges feltétel. A másik az pedig, hogy hihetetlen jó pedagógusnak kell lenni, megpróbálni. Ez nem mindig sikerül az embernek, mert mi is emberek vagyunk, de hogy valahogy úgy motiválni az együttest, hogy tudni, hogy mikor kell engedni, mikor kell picit keményebbnek lenni, mikor kell dicsérni, mikor nem kell dicsérni, hova kell nyúlni, hogy oldjuk meg a problémát, van konfliktus, amiben bele kell állni. Szóval azt gondolom, hogy a karnagyi feladat az sokkal inkább hasonlít tényleg egy jófajta edzőhöz, akinek a különböző képességű, tehetségű játékosait egy csapattá kell összegyúrni, úgy, hogy aztán a végén ők nyerjenek. Itt ugyanez van, hogy a munkánknak a nagyon jelentős részét azt teszi ki, hogy ezekkel az emberekkel, ezekkel az egyéniségekkel hogy tudunk formálni egy közös akaratot, amit kórusnak nevezünk. És ehhez kell a technika, hogy ezt tudjuk irányítani, mert ha az nincs, akkor nem tudjuk irányítani. De ugyanennyire fontos a személyiség szerintem.
Ehhez kap segítséget a képzés során az, aki karvezetést tanul? Tehát, hogy a módszertanában a pedagógiai oldal is elég erős?
A technikai rész nagyon erős, de azt gondolom, hogy ezt úgy is tudjuk, mert hiszen az élet minden területén így van. Vannak dolgok, amiket csak a tapasztalat hoz meg. Egyszerűen ahány együttes, annyiféle kórus. Én tényleg az életem folyamán most nem tudom gyorsan összeadni, de ha 7-8 együttessel biztos dolgoztam hosszabb ideig. Jelenleg ugye Debrecenben a Kodály kórusnak vagyok a vezető karnagya, ez Magyarországon az egyik legrégebb óta létező professzionális vegyes kar. Ugye ez egy munkahely. De valahogy motiválni kell úgy az embereket, hogy miközben zenélünk, ne azt érezzük, hogy dolgozunk, hanem hogy zenélünk. Ez egy érdekes kihívás. Az amatőr világban ezzel nem kell megküzdeni, mert ott az emberek a saját szabadidejükbe jönnek oda, tehát ők szeretnek akkor énekelni, amikor éppen a helyzet van. Ott például a technikai és egyéb hiányosságokat kell segíteni fölhozni úgy, hogy lehetőség szerint ne érezzék azt, hogy beletörik a bicskájuk az adott feladatba. Úgyhogy ilyen értelemben ehhez nem is nagyon tudna felkészíteni szerintem egy semmilyen felsőoktatási intézmény. Tudunk impulzusokat adni, és tudnak a tanárok tapasztalatokról beszélni, de hát ott is, akiket vezénylünk, azok a hallgatótársaink, azok megint egy másfajta légkör. Úgyhogy van, amit csak a gyakorlat hoz meg.
Hol tart egyébként a műfaj? Tehát, hogy a karéneklés meg tud-e újulni? Mert hogy gyakorta látni olyan előadásokat, amelyik már szinte inkább performanszok. Tehát, hogy több, mint az, mint amikor együtt énekelnek csupán, és igen, akkor itt idézőjelben veszem a csupánt az emberek.
Azt gondolom, hogy mindenki válassza ki azt a stílust és világot, amiben ő komfortosan van. Tehát autentikusnak kell lenni. Ha valaki abban érzi magát autentikusnak, hogy performanszt csinál, akkor azt csinálja, de akkor jól kell azt csinálni. Ebből talán a hangsúlyomban hallatszik, én nem ez a típus vagyok. És azért is vagyok egy picit szkeptikusabb ebben, mert azt gondolom, hogy ha már túl sok a performance, akkor én inkább zenés színházról beszélnék. És akkor viszont az elvárásom a színházi oldalról sokkal nagyobb. Akkor legyen jó az alakítás. Akkor hasson a színészi alakítás, és el tudok tekinteni a tökéletes zenei produkciótól. Tehát szerintem néha ez mosódik össze. Arra kell nagyon figyelni, amikor valaki ezt az utat választja, de ez abszolút az én véleményem, tehát szubjektív, de azt gondolom, hogy arra kell, jól meg kell határozni, hogy ez most énekes színház, vagy pedig színházi elemekkel tűzdelt éneklés, de akkor viszont zeneileg tökéletesnek kell lenni, és a játék az nem viheti el a figyelmet a zenéről. Tehát szerintem néha ott borulnak az arányok, hogy ülök egy koncerten, és a show elemek elviszik a figyelmemet a zenéről, de ha csak a zenére figyelek, az nem volt annyira jó. Akkor viszont ne nevezzük kórus, akkor nevezzük zenés színháznak. Szerintem ez nagyon fontos lenne megkülönböztetni, és egy picit egy ilyen kórus identitás keresést látok ilyen értelemben a világban. Én a kórus zenébe hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy maga a zene és maguk a szövegek képesek hatni. óvatosan kell ebben bánni, ez ugyanolyan, hogyha el akarok adni egy üveg vizet, ha hiszek abban, hogy az a víz jó, akkor nem kell mellé csokit is adnom, meg nem kell mellé, mit tudom én, milyen kedvezményeket. Vagy ha egy ajándékkosarat akarok adni, mivel vízés van és csoki, akkor azt mondom, hogy ajándékkosár. Szóval azt gondolom, hogy ez jól érzi, hogy most van egy ilyen fajta útkeresés. Azért, mert régi időkben valahogy több ideje volt az embereknek eljárni kórus próbákra, és többen művelték ezt a műfajt. Hát lássuk be, hazamegyünk, és most már gyakorlatilag filmeket tudunk nézni. Azért egy 40 évvel ezelőtt, egy 30-40 évvel ezelőtt volt, hogy nálunk nem volt hétfőn adás a tévébe, tehát nyilván az ember akkor vagy elment sportolni, vagy elment kóruspróbára. Tehát, hogy meg kell küzdjünk a kényelemmel ilyen értelemben, ezért tenni kell. És akkor így kell megtalálni mindenkinek a maga identitását. Szóval én láttam azért nagyon jó olyan kórus előadások, amik performanszok voltak, és hihetetlenül megindított. Tehát vannak nagyon jók ilyenek.
Ennek ellenére, hogy azt említi, hogy azért meg kell küzdeni azzal, hogy megtalálják az idejét az együtt éneklésnek az emberek. Olyan projektekről olvasok Magyarországról, hogy énekel az ország, ahol több százan énekelnek együtt egy adott időben, és nem csak egyetlen nap alkalmával, hanem akár napokig. Hogy tud ez összejönni?
Ugye az Énekel az ország Hollerung Gábor vezetésével zajlik, aki a Budafoki Dohnányi Zenekarnak a vezetőkarmestere, tehát a zenekar, a társzenekar, meg a szervező, illetve a Budapesti Akadémiai Kórus Társaság adta régen a gerincét ennek a kórusnak, és ezt meghirdetik országosan, amatőr énekesek jelentkezhetnek, elvonulnak egy hétvégére, péntek este, szombaton 3 próba, vasárnap még 2 próba, egész nap énekelnek, vagy énekelünk, mert több mint 10-valahány évig én is tudtam menni, most csak az elfoglaltságaim miatt nem megyek. És akkor a Gábor tartja ezeket a próbákat, nyilván felkészülten érkezünk, tehát a hangokat megnézzük, és egybe gyúri azt az 500 embert, hogy olyan oratóriumokat lehessen előadni, mondjuk, mint a Brahms Német Requiem, vagy a Verdi Requiem, vagy a Carmina Burana, vagy a Weber Requiem, hogy utána az a hatalmas élmény, hogy kiáll az az 500 ember a MÜPA színpadára, ott van egy hatalmas szimfonikus zenekar, és együtt előadunk egy oratóriumot, amit egy 20 fős énekkar otthon soha nem tudna megcsinálni. Szóval ez szerintem egy hihetetlen erős kezdeményezés, nem véletlenül él már 20 éve.
Ebben így elvesztem egy kicsit a képzeletben, hogy elképzeltem az 500 embert együtt énekelni, hát hogy ez valami...
És gondoljunk bele, ha már beszéltünk a karmesterhez, hogy ahhoz micsoda karizma kell, hogy ezt az 500 embert kordába tartsa az ember, figyelmet fönntartsa, tudjon velük próbálni egy ilyen egészen elképesztő hétvégén. Tehát azért a személyisége a karnagyoknak, a karmestereknek írtó fontos.
Most azért tudunk Pozsonyban beszélgetni, mert éppen a Szlovák Filharmónia kórusával próbál. Azt már említette, hogy másként kell dolgozni hivatásosokkal és amatőrökkel, de például képzettebb hangokkal dolgozik az, aki hivatásosakkal dolgozik, mint aki amatőrökkel?
Igen. Igen. Most csak azon gondolkodtam el, hogy nyilván aki olyan szerencsés, hogy az amatőr kórusában van képzett hang, akkor az most elégedett lehet, de azért alapvetően egy professzionális együttesben, mint itt a Filharmóniánál is, itt képzett és végzett énekesek vannak, énekművészek, akik megtanulták kezelni a hangjukat. Tehát, hogy elvileg itt tényleg az a válogatott társaság ül egy profi kórusban, aki technikai rendelkezik minden adottsággal ahhoz, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.
Ezt meghallja a közönség is, hogy van különbség a hangok minőségében?
Bocsánat, csak az jut eszembe, egyszer egy szolfézsorán megkérdeztem a 7 éveseimet, hogy mi jut eszükbe arról, hogy opera énekes, és akkor azt mondták, hogy a nénik, akik hangosan énekelnek. És ez jutott eszembe, hogy valószínűleg azt mindenki hallja, hogy hiszen a testünk a hangszer, és a leginkább azt tanuljuk meg egy éneklés folytán, hogy hogyan tudjuk a legtöbb rezonáns üreget a testünkben az éneklés szolgálatába állítani. Ezért van az, hogy egy képzett énekesnek a hangereje sokkal nagyobb tud lenni, mint egy képzetlené, mert megtanulta használni azokat a rejtett, hogy mondjam, testrészeket, amik fölerősítik, mint egy jófajta hangszertest a hangot. Másrészt szerintem a képzett éneklésnek, ha az nagyon hatásos tud lenni, akkor valóban azt a részét mindenképpen hallja az ember, hogy egy gömbölyű hangzás van, egy letisztult hangzás, egy egymásra figyelő hangzás. Hát ezen dolgozunk, szóval azért ez egy idilli állapot, amit most festettem, mert minden profi kórus ezen dolgozik, hogy ez így legyen.
Még visszatérek arra a kifejezésre, amit néhány perccel ezelőtt mondott, a tökéletes előadás, vagy a tökéletes hangzás, hogy azt hogyan hallja meg, vagy mikor gondolja azt, mikor érzi azt a karmester, hogy ez most tökéletes?
Hát ez is szubjektív. Kinek mi a tökéletes hangzás? Ki miben szocializálódott, ki mit gondol erről? Nyilván engem befolyásol, hogy magam is énekes vagyok, tehát végeztem magánének szakon, én nagyjából hallom, hogy mit kéne elvárnom, hiszen énektanár is vagyok. Ez kicsit olyan, mint a vezető séf, hogy pontosan tudja, hogy milyen ételt szeretne látni a végén, tudja, mi hiányzik belőle, vagy hogy lehet följavítani, ha valamiből egy kicsit több lett. Ez ugyanilyen munka, az ember állandóan a saját ízlése szerint dolgozik. Én is kaptam már meg olyat több kórusom, hogy ez olyan kocsisosan szól, és én nem tudom, mi az, de állítólag van ilyen. És biztos, hogy mindenkinek van egy saját hangzásvilág, amit nagyon szeret. Aztán persze a közönség is ez alapján dönt, hogy szereti-e azt a hangzásvilágot, amit az adott karnagy képvisel, vagy nem.
Pozsonyhoz visszatérve, és a jelenlegi munkához visszatérve, hogyan lehet idegen nyelvű kórustagokkal kommunikálni? Tehát, hogy most kvázi a szlovák a munkanyelv, hogyan lehet ezt átugrani?
Az angollal. Úgyhogy én most angolul próbáltam, illetve ha valami nem jutott eszembe, akkor megpróbáltam németül. Azért választottam az angolt, mert az utóbbi időben Nagyváradon is hívtak vendégkarnagynak, és most az angolt többször használtam, mint a németet, abból most a rutinom úgy kiesett. Nem mintha egyébként megkönnyíteni ez az anyanyelvtől való elrugaszkodás, de hát ez vice versa, tehát nekem nagyon nehéz nem magyarul próbálni, nekik nagyon nehéz, hogy nem szlovákul próbálnak. Tehát nyilván ez is ad egyfajta, hát mondjuk plusz figyelmet is ad, mert nagyon kell koncentrálni, de nagyon fárasztó. Tehát próbáltartani is, meg én tudom, mint volt nemzeti énekaros énekes, nagyon fárasztó, ha még idegen nyelvről magamnak fordítani kell, amit mond a karnagy, és köze még énekelni is kell és teljesíteni. Úgyhogy ilyen értelemben most ebből az angol nyelvvel ugrottuk át ezt a szakadékot.
Itt most ebben a munkában betanító karnagyként van jelen, de a dirigens a koncerten nem ön lesz.
Így van. Az én feladatom az, erre kértek föl, hogy az énekkart készítsen föl erre a hangversenyre, ami vasárnap lesz. Abban különbözik ugye, hogy azt a nyersanyagot kell nekem most összetenni a kórussal, amivel aztán a karmester majd fog tudni dolgozni, és a saját elképzeléseit még hozzá tudja rakni.
Az miért jó, hogy ezt a két dolgot szétválasztják? Tehát miért nem az az ember vezeti végig a próba folyamaton, és áll ki a koncerten, a kórus elé? De miért nem ugyanaz az ember teszi ezt a munkát?
Nem tudom ennek mi volt a valódi oka, amikor szétvált. Én csak józan paraszti ésszel azt gondolom, hogy közben a zenekarral is kell dolgozni. És akkor a karmesterek szoktak a zenekarral dolgozni. Gondoljunk bele, akkor dupla ennyi idő lenne most meg a kórust is betanítani, meg a zenekart is betanítani. És akkor sokkal egyszerűbb, arról nem beszélve, hogy így tud lenni egy gazdája egy énekkarnak, aki ezt a fajta hangzást meg a csapatszellemet tudja erősíteni. Sok esetben zenekaroknál is hallani, hogy azok a zenekarok funkcionálnak jobban, ahol van egy olyan állandó karmester, akivel sokat dolgoznak. Tehát egyszerűen ez a csapatkapitány érzet, ez nagyon fontos, aki tényleg, aki összetartja és irányt ad. Szerintem ezért alakulhatott ki. Karmestereknél többször van váltás egy zenekar élén, szívesen hívnak a zenekarok vendégkarmestereket. Kórusoknál, mivel egy profi kórus meg nagyon sokszor oratóriumokat énekel, tehát ott úgyis ott van a karmester, ezért valószínűleg kialakult, hogy nekik akkor legyen egy állandó betanító karnagyuk. És hát akkor ez területenként változik. Nekem Debrecenben például nagyon sok saját koncertem van, ott a kórusnak van egy önálló a kapella sorozata, tehát hangszerkíséret nélküli sorozata, minden munkahelyen más és más a szokás.
A felvezetőben úgy is jellemeztem, mint szólista és zenetanár, tehát ejtsünk szót ezekről is, hogy szólistaként hol szokott megjelenni.
Most már egyre kevesebbszer jelenek meg. Hát ugye volt egy pont azért az én szakmai életemben, amikor azért el kellett dönteni, hogy melyik irányba halad az ember. Két területen nagyon aktívan jelen lenni, az szinte lehetetlen a mai világban, és én azt gondolom, hogy ehhez a karnagysághoz fülött jobban a fogam, és ezt választottam, úgyhogy tulajdonképpen a szóló éneklés az elmúlt 2-3 évben, bár ez lehet a Covidnak is az oka, az most a háttérbe szorult jócskán.
Zenetanárként mit tart a legfőbb feladatának?
Hát megszerettetni a zenélést, az éneklést a fiatalokkal. Kodályos frázisokat lehet puffogtatni, hogy lehet élni zene nélkül, de minek? És ez tényleg így van, hogy egyszerűen, ha megnézzünk egy gyereket, az rögtön elkezd valamilyen, imádja a hangját, játszogat vele a magas hangot, a mély hangot, játszik vele, aztán ha teheti, énekelket, dúdolgat, aztán szépen, ahogy növünk föl, és az értelmünk kialakul, ugye a gátlásaink is nőnek, és elfelejtünk énekelni. Nyilván persze van, aki úgy születik, hogy nincs meg az az adottsága, hogy a hüde könnyen megtanuljon énekelni. De hogy alapvetően az nekünk is minden esetben egy vágyunk. Hát ha csak a világ nyelveit nézzük meg, vannak a magyarnál sokkal dallamosabb nyelvek, a miénk is nagyon szép színes, de vannak olyan nyelvek, ami kifejezetten énekelnek a miénkhez képest. Tehát, hogy azért a beszéd is tartalmaz zenei elemeket. Ilyen értelemben az éneklés az mindig is az embernek egy ösztönös belső késztetése, és ezt kell valahogy nem elfelejteni. Hát ez nehéz, ez meg a pszichológia része a mi munkánknak.
Arról beszéltünk, hogy több kórussal dolgozik együtt, több projektben vesz részt. Az utolsó kérdésem az az, hogy hogy lehet ezt bírni? Tehát, hogy a sok-sok párhuzamos munkát.
Időről időre az embernek le kell ülnie, és mérlegelnie kell, és valamit le kell adni így. Nem lehet ezt vég nélkül csinálni. Egyrészt nem vagyunk pótolhatatlanok, másrészt meg nagyon fontos, hogy ahol ott van az ember, ott azért a 100%-ot adja. Úgyhogy tényleg muszáj rangsorolni. Én annyira szeretem csinálni ezt a kórus nevű dolgot, hogy tényleg nagyon sok mindent csinálok szeretettel, ahol azt látom, hogy az embereknek ez örömet okoz, és tudok nekik segíteni abba, hogy a későbbiekben is szerves része maradjon az életüknek a zenélés, ha amatőr, ha professzionális. A profiknál az még egy plusz feladat, hogy mindig emlékeztetni arra, mert azért ez nehéz, nem? Szóval minden nap nincs kedve az embernek énekelni, ezt el kell, vezényelni sincs. Tehát azért ez ilyen értelemben tényleg egy munkahely. De ha az ember azt el tudja érni, hogy az esetek 80%-ában jól érezzék magukat, a másik 20 meg minden egyéb körülménytől függ, akkor azt gondolom, hogy jó munkát végeztünk.
Vendégem volt Kocsis Holper Zoltán karnagy, akivel a karvezetésről, annak jelenlegi helyzetéről, saját karvezetői tapasztalatairól is beszélgettünk, és aki jelenleg éppen Pozsonyban dolgozik a Szlovák Filharmónia kórusával, és akinek köszönöm, hogy befáradt a Pátria Rádió stúdiójába.
Köszönöm szépen!